Kedves hallgatom! Péter apostol első levelének 4. részéből a 6. verset olvassuk. Mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy testben emberi mértékek szerint ítéltessenek meg, és éljenek Isten szerint lélekben. Mert, vagyis az eljövendő ítélet miatt hirdettetett az evangélium. Isten azt akarja, hogy az evangéliumot minden ember meghallja. Ha nem hallják meg az evangéliumot, vagy nem fogadják el, akkor nagyon világossá teszik, hogy már holtak bűneikben és vétkeikben, és úgy ítéli meg őket Isten, mint testben élő embereket. De ha elfogadják Krisztust, akkor Istennek élhetnek a lélek által. Az Úr Jézus mondta János evangéliuma 5. részének 24. versében. Bizony, bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ezt a gondolatot tovább magyarázza Lázár halálának idején. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? János evangéliuma 11. rész 25. és 26. vers. Más szóval, holtak voltunk bűneinkben és vétkeinkben. Pál ugyanezt mondta, amikor az efézusiaknak írt. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Efézusi levél, 2. rész, 1. vers. Lelkileg holtak voltunk. Aztán Pál így folytatta. Amelyekben egykor éltetek egy világ életmódja szerint, követtük a test és az érzékek hajlamait. Efézusi levél, 2. rész, 2. és 3. vers. Péter ugyanezt mondja ebben a versben. Az evangéliumot prédikálják, és amikor az evangéliumot hirdetik, akkor kétféleképpen válaszolnak rá. Egyesek elfogadják, és ha elfogadják, akkor Istennek élnek és örök életet nyernek. Mások elutasítják, és akik elutasítják az evangéliumot, azok holtak bűneikben, és meghaltak Istennek és az örökké valóságnak. Tehát semmilyen kapcsolatuk sincs Istennel. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Péter első levele, 4. rész, 7. vers. Mindennek a vége pedig már közel van. Ez igaz azóta, hogy az Úr Jézus visszament a mennybe. Pál elmondhatta, hogy Krisztus jövetele a küszöbön áll. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 13. vers. Péter így szól. Mindennek a vége pedig már közel van. Isten egyszer megállítja a világot, amikor megítéli. Övéit kiemeli a világból, és mindent rendbe hoz a hívők életében. Oda kerülnek Krisztus ítélőszéke elé, nem az üdvösségük kérdésében, hanem a jutalmuk ügyében, hogy milyen életet éltek Isten előtt, míg a földön voltak. Ez egy másik oka annak, hogy Istennek kell élnünk, hiszen ítéletre kerülünk. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Péter ezt a kifejezést sokszor használja. Ezen azt érti, hogy legyünk intelligensek. Legyünk intelligens keresztjének. Az intelligens keresztény ismeri a Bibliát, tehát a lehető legjobban járatos benne. Gyakran csodálkozom azon, hogy milyen tudatlan vagyok Isten igéjében. Minél inkább tanulmányozom, annál jobban látom, hogy milyen keveset tudok Isten igéjéről. Egy intelligens, józan gondolkodású keresztény a lehető legjobban igyekszik megismerni Isten igéjét. A kereszténynek intelligens módon kell viselkednie ebben a gonosz világban. Az Úr Jézus mondta tanítványainak: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Máté evangéliuma, 10. rész, 16. vers. Korunkban a kígyók okosságával kell rendelkeznünk, ha nem így élünk, akkor egy másik kígyó megmar minket, ebben bizonyosak lehetünk, hogy imádkozhassatok. Más szóval, az imádságunkban erre kell gondolnunk, Krisztus eljövetelére. Ima összejöveteleink halottak, mert nem várjuk őt. Ő élő Krisztus. Beszélgetnünk kell vele most, mert majd beszélgetni fogunk vele a következő életben. Az ítélet napján ő fog szólni hozzánk, és nem vagyok benne bizonyos, hogy ezt annyira várom. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Péter első levele, 4. rész, 8. vers. Az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Péter a hívőkkel való kapcsolatainkról beszél a helyen. A példabeszédek könyvének írója mondta: a gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Példabeszédek könyve, 10. rész, 12. vers. A gyülekezetben rejlő gyűlölet viszályt teremt. Az egyik kis csoport a másik ellen szervezkedik, és ehhez hasonlók történnek. De a szeretet sok bűnt elfedez. Talán nem szereted azt, ahogyan a lelkipásztor fésüli a haját. Ismertem egy lelkipásztort, aki elmondta, hogy a feje tetején van egy hajtincse, ami mindig fölfelé áll, akárhogyan lefésüli is. Aztán elmondta, hogy az énekkar megfenyegette, hogy emiatt nem szolgál tovább. Mögötte ültek, és mindig láthatták ezt a fölfelé álló hajtincset a prédikáció alatt. Ténylegesen dühösek lettek rá emiatt a hajcsomó miatt. Akárhányszor elment a borbélyhoz, ki kellett vágatnia, mert nem akarta megsérteni az énekkart. Képzeljetek el ehhez hasonló dolgokat. Ha szeretet lett volna a szívükben, akkor az a hajtincs nem zavarta volna őket egyáltalán. Legyetek egymással vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Péter első levele, 4. rész, 9. vers. Azt hiszem, a vendégszeretetet ki lehet fejezni sokféleképpen. Nem csak úgy, hogy valakit megvendégelünk az otthonunkban. Az utazó lelkipásztornak, aki konferenciákon tart előadásokat, egyedül kell lennie. Feleségével együtt szállodában kell megszállnia, ahol készülhet és imádkozhat. Jobban, mint valakinek az otthonában, ahol egész idő alatt beszélgetnie kellene. Hadd mondjam, ha vendégszeretetet akarsz gyakorolni a látogató prédikátor iránt, akkor vállald a szállodai számláját. Talán meghívhatod egy vacsorára is. Zúgolódás nélkül. Ha vendégszeretetet gyakorolunk, akkor igazi melegséggel tegyük. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Péter első levele, 4. rész, 10. vers. Ki milyen lelki ajándékot kapott? Az ajándék bizonyos lelki ajándékra mutat, és sokféle ajándék létezik. Pál elmondja az első korintusi levél 12. fejezetében, hogy egy test van, és abban sok tag, és hogy az egyház az a test, amelynek sok tagja van, és a tagok sokféle ajándékkal rendelkeznek. Nem tudom, ki vagy, és nem ismerem ajándékodat. De tudom, hogy ha Isten gyermeke vagy, akkor van bizonyos ajándékod, és azt mások szolgálatára használod. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Péter első levele, 4. rész, 11. vers. Ha valaki nem Isten igéjét hirdeti, nincs joga fölállni a szószékre. Nem mondhatja, hogy a Bibliát tanítja, amikor valójában nem törődik vele. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Más szóval, itt van valaki, aki tanítja a Bibliát bizonyos módon, és egy másik ember másként tanítja, és erre így szólsz. Ezt kedvelem, de nem kedvelem a másikat. A másik ember módszere esetleg vonzó valakinek, akinek nem vonzó a te ige hirdetőd. Mindenkinek úgy kell szolgálnia, ahogy arra Istentől erőt kapott. Hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Péter azt mondja, hogy úgy kell tanítanunk Isten igéjét, hogy Isten dicsőséget szerezzen az Úr Jézus Krisztus által. Péter most a szenvedések különböző fajtáiról kezd beszélni. Akiknek írt, azok az üldöztetés tomboló viharán mentek át, amely Néró uralma alatt tört ki. Néró már elkezdte üldözni a keresztényeket Rómában, és ez tovább terjedt az egész birodalomban. Péter figyelmezteti népét, hogy a szenvedések tüzébe kerülnek. Sokan mártírokká válnak. Talán mi nem leszünk mártírokká, ebben bízom, de nekünk is szenvednünk kell ebben a világban. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Péter első levele, 4. rész, 12. vers. A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok. Amikor a szenvedés jön, akkor a legtöbben úgy fogadjuk, mint valami idegen dolgot. Úgy érezzük, hogy senki másnak nem kell annyit szenvednie, mint nekünk. Amikor egy gyülekezetben voltam lelkipásztor, egy nap elmentem az egyik otthonba, amely a vasúti pálya mellett volt, hogy meglátogassak egy családot, ahol éppen akkor öngyilkosság történt. Oda mentem, hogy átadjam Isten igéjét. Így szóltak hozzám. Vajon miért következett be ez az eset? Még soha senkinek sem kellett annyit szenvednie, mint nekünk. Amikor távoztam otthonukból, átmentem a vasút másik oldalára, hogy egy másik családot meglátogassak. Náluk is volt öngyilkosság a családban. Tudjátok-e, hogy mit kérdeztek tőlem? Miért kellett ennek velünk megtörténnie? Még senkinek sem kellett átmennie ilyen nehézségeken, mint nekünk. Mindnyájan hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy szenvedésünk idegen, amihez hasonló még soha senkivel sem történt. Nem tudom, mi a problémád, de biztosíthatlak arról, hogy az nem valami idegen beavatkozás. Mások is átmennek hasonló nehézségeken, és sohasem egyedül szenvedt. Amikor Pált az Úr apostollá választotta, ezt mondta, én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Apostolok cselekedetei, 9. rész, 15. vers. Pál nagyon sok szenvedésen ment át, ezért nem gondolhatod, hogy a szenvedés valami idegen beavatkozás az életedbe. Mindnyájan beleesünk ebbe a hibába, amikor így gondolkodunk. Tudom, hogy nem akartam elhinni, amikor az orvos megmondta, hogy súlyos beteg vagyok. Azt gondoltam, hogy más eshet súlyos betegségbe, de én sohasem kaphatom meg azt. Azt hittem, hogy a betegség valaki másnak a szenvedése, de nem az enyém. A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek. Ezek a hívők már próbákat éltek át a szenvedés miatt. A szenvedés nem véletlenül történik. Ez normális keresztény tapasztalat. Péter ezt mondja. Ne gondoljátok azt meglepőnek, hiszen az a hívők normális élettapasztalata. A szenvedés tüze szó szerint azt jelenti, hogy megolvadni a kemencében. Dávid beszélt arról, hogy Isten megpróbálta őt úgy, mint ahogy az ezüstöt megtisztítják a kemencében. Ezt a gondolatot megtaláljuk az egész Szentírásban. Péter most éppen ezt a tüzet említi többször is. Személyesen is átment szenvedéseken, és még mártír halált kellett szenvednie a kereszten. Egy kis költemény ezt nagyon szépen kifejezi. A bányából és sötétségből, a rögből és olvadékból, a tüzes kemencéből származik az aranyszemecske. Atomokra zúzva és a legapróbb homokká aprítva, de nem kell sajnálkozni rajta, nem kell félteni soha. Megolvasztva, kalapálva és összezúzva, úgy látszik, hogy sohasem lesz kész. Ó, az ilyen tüzes próbáknak mi közük van a szegény aranyhoz? Kegyelem van abban, hogy ott hagyják a mélyben és olvadékban, ha ez az élet dicsősége, akkor jobb, ha rög vagyunk, mint arany. A prés és a henger alatt, a pénzverő fogai között, a szabadság emblémájaként, amelyen nincs folt, sem karcolás. Ó, mi öröm a finomítás, a rögből és az öntvényből, és hordani a dicsőség képét. Ó, csodálatos aranyérem! Istennek célja van a szenvedéseinkkel, sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Péter első levele, 4. rész, 13. vers. Miért kell örvendeznünk a próbák között? Mert a szenvedés felkészít minket Krisztus eljövetelére. Pál írta a Római Levél 8. részének 17. versében. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Azt hiszem, szükséges megfontolnunk azt a tényt, hogy a keresztény élethez nincs lerövidített út, mint ahogy valaki megfogalmazta. A keresztény élet lakoma, mert ő erre hívott meg minket, az üdvösség asztalához, de nem piknik. Nekünk szenvednünk kell érte és vele. Tudni fogjuk minden próbának az okát, amikor egy napon majd jelenlétébe kerülünk. Megmondom neked, zavarban lennék, ha Pállal együtt ülnék a dicsőségben, és ugyanolyan szintre kerülnék, mint ő, mert ő sokkal többet szenvedett. Egyesek bírálják Simon Pétert, de majd föl fogunk tekinteni rá, amikor a mennybe érkezünk. Isten igéje nagyon világossá teszi, hogy a szenvedés a keresztény élethez tartozik. A szenvedés fejleszt minket. Olyan sokat hallunk arról, hogy mindennek milyen simának és kedvezőnek kell lennie a keresztény házasságban és a keresztény családban. Ezzel egyáltalán nem értek egyet. Szomorúság és szenvedés éri a keresztény otthont. Semmi sem vitt engem olyan közel a feleségemhez, mint első gyermekünk halála. Higgyétek el, nagyon szerettük volna azt a kisgyermeket. Ott ültünk a kórházi szobában, és egyszerűen sírtunk, és együtt imádkoztunk. Ez mindig szent emlék az életünkben. Valamit elvégzett bennünk. Imádkozzunk. Kegyelmes mennyei atyám, köszönöm, hogy a szenvedéssel is formálod az életemet, és azt akarod, hogy tisztán kerüljek ki belőle, mint az arany az olvasztóból. Segíts, hogy türelemmel hordozzak minden próbát, és végül eljussak hozzád a dicsőségbe, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.